Szép napot kívánok, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ez itt az Eredet. Ma ismét valami kutatásba kezdünk, de hogy milyen területre, azt hamarosan elárulom, hiszen Makoldi Miklóst, a Magyarság Kutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának munkatársát üdvözölhetem itt nálunk, köszöntöm.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És hát, ahogy ígértem, ismét kutatunk. Méghozzá magyar-mongol kutatások lesz a mai műsorunk témája. Mikor a datálható a magyar-mongol kutatások kezdete? Egyetlen kik voltak az elsők, akik expedíciót szerveztek Mongóliába kutatási céllal?
Igazából már a 19. században Szentkatolnai Bálint Gábor kutatásai nyomán felvetődött komoly tudományos alátámasztással, hogy a mongol és a magyar nyelv az rokonok egymással valamilyen szinten, és ez volt az első kutatás, amely később a régészet figyelmét is, ahogy a 20. században egyre jobban ismerté váltak a keleti anyagok, elkezdődtek ugye Mongóliában is a régészeti feltárások, amik csak az 1920-as évektől zajlottak ott, először nem is szisztematikusan, hanem csak úgy bányászat közbe kerülnek elő, általában aranybányák keresésekor az első hunleletek. Szóval amikor a magyar tudomány megismeri ezen ázsiai hunleleteket, annak a kora, az első régészeti expedíció az 1961, amit Horváth Tibor, nagy orientalista keletkutató és munkatársa Erdélyi István régészek vezetnek. És hát 61-től ők több hullámban egészen 1990-ig kutatták az ázsiai hunsírokat, több lelőhelyet tártak fel részben, általában egy-egy évadban egy-két sír feltárása volt a cél, hiszen az ázsiai hun temetőkben található sírok esetenként extrém méretűek is tudnak lenni. A rekordmélységű sír mélysége az 22 méter.
Oh.
Tehát, hogy ugye el lehet képzelni, hogy itt nem olyan, hogy kimegyek és feltárok egy sírt, hanem itt komoly fizikai, illetve már néha gépi munkára is szükség van egy-egy temetkezés feltárására. És hát pont, ahol mi is a Magyarság Kutató Intézet kutattunk, ők is ott kezdték. 1961-ben, most már 62 évvel ezelőtt, Belgben, ami Ulánbátortól, a fővárostól nem messze északra található ázsiai hun ilyen rangosabb sírokat tartalmazó temető, és ott tártak fel néhány sírt.
És akkor innen folytatnám is a kérdésemet, hogy a Magyarság Kutató Intézet ugye 2021-ben Belgben és 2022-ben Argundban kezdett társatásban, együttműködésben a Mongol Tudományos Akadémiával és Magyarország Mongóliai Nagykövetségével. Milyen eredményei vannak ennek a két feltárásnak? És Argundot is helyezzük el, mert Belgről már beszéltünk, de Argundot hol találjuk?
Igen, Argund sincs messze egyébként ettől a fővárosi térségtől, tehát úgy kell elképzelni a területet, hogy Ulánbátor a sztyeppe övezet és a délebbi mongóliai sivatagosabb részek és az északi hegyvidéki részek találkozásánál helyezkedik el, és ezek a temetők, Belg és Argund is az északabbi hegyek völgyeiben található. Egymástól egyébként és a fővárostól sem túl messze. Viszont az apropó az ugye az volt, hogy 2021-ben volt 60 éve, hogy megkezdődtek a Magyar Tudományos Akadémia és a Mongol Tudományos Akadémia együttműködésében akkor a feltárások, és ez a 60 éves évforduló adott lehetőséget, illetve itt kell megköszönni Magyarország nagykövetségének, név szerint Obrusánszky Borbálának a hadhatós közreműködését, aki megteremtette annak diplomáciai feltételeit, hogy újra a Magyarság Kutató Intézet felvehesse ezt a régészeti fonalat, és a Magyar Tudományos Akadémia nyomába lépve, vagy szerepét átvéve újra a Mongol Tudományos Akadémia régészeti intézetével ugyanannak a temetőnek, Belgnek az egyik sírját tárhassa fel 2021-ben. Argund viszont azért érdekes temető, mert az egy érintetlen, kutatatlan lelőhely volt. Ő is Ulánbátortól nagyjából 35 kilométerre északra helyezkedik el, a Szelbe folyó völgyében, és hát maga a temető az teljesen kutatatlan volt. Tehát ez már egy a 21-es feltárások tanúságain alapuló egy hosszabb folyamatnak az első lépése volt, hogy nézzünk meg egy olyan temetőt, ami viszonylag belátható mennyiségű sírt tartalmaz. Itt könnyű dolgunk van, mert a mongóliai hun temetőkben a sírok kilátszanak a földből, hiszen kőpakolások találhatóak, hajdan kurgánok voltak ezen sírok fölött, és ezen kurgánoknak a kőpakolásos belső magja ma is látszik a felszínen. És a temetők létszáma, mány sír létszáma az egészen 200-300-ig fel tud menni, viszont az argunti lelőhely az azért volt izgalmas, mert egyrészt kisebb méretű, kerek alakú sírokat tartalmazott, mert Belgben négyzetes sírok vannak, majd erre kitérünk, hogy mi a szerepe, és mindösszesen egy ilyen 40 sír körüli temetkezés található Argundban. És ez egy olyan léptékű temető, aminek feltárása egy néhány éven belül megvalósítható. És ennek első évada volt 2022-ben, a tavalyi évben, ami váratlan, hatalmas eredményeket hozott, hiszen az volt a célunk, hogy az intézetünk ugye archeogenetikai vizsgálatokat is végez. És úgy gondoltuk, hogy a nagy, gazdag sírokat, amelyek általában négyzetes alakú és sokkal nagyobb méretű, mélyebb sírok, mindig kirabolták a hun birodalom bukását követően a következő évszázadok folyamán, és eddig gyakorlatilag nincs olyan feltárt nagy, úgynevezett nemesi négyzetes sír, amit ne raboltak volna ki a sírrablók, és valószínűleg olyan etnikai ellentét is volt a sírrablók és a hunok között, hogy szisztematikusan megsemmisítik, szétszórják, felszínenre hozzák az ember csontokat is, így, hogy embertani anyag alig található ezekben. És úgy gondoltuk, hogy a kisebb kerek sírokat tartalmazó arguntit, hát ha nem rabolták ki annyira a sírrablók, elképzelhetőnek tartottuk, hogy ez egy köznépi temető, hogy szegényebbek lesznek a sírok, mert kisebb méretűek, de talán nem annyira rablottak, és így az etnikai hovatartozásukat, az antropológiai anyagukat tudjuk archeogenetikailag is vizsgálni, nem csak régészetileg. Viszont a meglepetés az az volt, hogy ez a sejtésünk beigazolódott. Az első évadban 2022-ben 7 sírt tudtunk a 40-ből feltárni. Geleg Dori Eregzen régész professzor, a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének vezetőjével közös együttműködésben, és ez a 7 sír várakozásainknak megfelelően sok embertani anyagot tartalmazott, tehát mindegyikben a kismértékben kirabolva is, de megtaláltuk a csontvázat, volt benne koponya is, ami nekünk elsődleges a genetikai mintavétel terén, úgyhogy ezzel nagy sikert értünk el. Viszont a váratlan felfedezés az az volt, hogy annak ellenére, hogy ezek kisebb és kerek sírok, amiket úgy gondoltak a mongol régészek, hogy szegényebbek, annak ellenére nem voltak szegényebbek ezek a sírok, sőt, olyan leletet is találtunk, ami átírja szinte a mongoliai régészet, a magyar régészeti együttműködés és egyáltalán a régészeti feltárások fogalmát, ugyanis előkerült az első nagyméretű öntött vas hun üst az egyik sírból, amely Krisztus előtt 3.-2. századra datálható, most már ezt szénizotópos vizsgálatok alapján igazoltuk, és egy legalább 100 évig használt, többször javított üstről van szó. Tehát maga a sír az Krisztus előtt 2. századi, de az üst az lehet, hogy Krisztus előtt 3. századi. És hát ez az üst egy olyan méretű 40-50 centi magas, új, szintén 40 centi átmérőjű öntött vasüst, amely legalább 7-10 kg lehetett a megtalálásának időpontjában, mint az elkészítésének időpontjában is, tehát újkorában is, és hát gondoljunk bele, hogy ez Krisztus előtt 3. században öntött vasüst. Európában ugye a vasöntés az Krisztus után 13.-14. században jelenik meg, tehát ez egy 1500 évvel korábban megvolt Mongóliában. Ennek az üstnek hatalmas a jelentősége. De nem csak ezt az üstöt tártuk fel Argunban, hanem számos használati tárgyat, számos fegyvert, főleg íjakat, visszacsapó, jellegzetes hun íjakat. Megfigyelhetőek voltak emellett a temetkezési szokások is, koporsó, sírkamrás temetkezés, a sírkamrában patka kialakítása, amelyre nagyon fontos részleges állat temetkezéseket, állat áldozatokat helyezték. Voltak kerámia edények, amelyekbe ételmellékletek voltak, tehát ez a temető váratlan gazdagságot hozott, és ez az üst, ez pedig egy olyan rangot képvisel, ami biztos, hogy az ázsiai hun fejedelmi központhoz, a Sanyű udvarához köthető. Tehát akinek a sírjába ezt a üstöt elhelyezték, ez valami nagyon magas tisztséget tölthetett be az ázsiai hun Sanyű, tehát az ázsiai hun király udvarában, és ennek ellenére egy kisméretű kerek sírba temették el, ami teljesen át kell, hogy átgondolásra kell késztesse a mongol régészeket is, hiszen eddig a nagyméretű négyzetes sírokra koncentrált a kutatás.
Akkor a különbséget, hogy a négyzetes és a kör alakú között egyébként akkor mi lehetett a különbség?
A négyzetes és a kör alakú közt biztos, hogy a temetkezési szokásokban rejlő különbség van. Vissza kell menni egészen a bronzkorig, tehát az ázsiai hunok előtt még 1500 évvel, és akkor is megtalálható két típusú temetkezési kultúra Mongóliában. Az egyik négyzetes kősírokat használ, a másik pedig még kerek szúrnak nevezett kerek sírokat. Valószínűleg ennek majd az archeogenetikai vizsgálatok etnikai különbséget is ki fognak mutatni, de egy helyi alaplakosság, valószínűleg ez a kerek sírokat használó népesség, és egy úgynevezett slab grave kultúra, ami a négyzetes sírokat használja, annak a két csapatnak a keveredéséből jött létre. De tény az is, hogy vagy erre vezethető vissza a különbség, tehát hogy ezer éves hagyományai vannak annak, hogy ki kit tartott ősének, és ki milyen alakú sírokban temetkezik. Viszont az is igaz, hogy a kínaiak, a déli szomszédok, akikkel már Krisztus előtt 200 körül dinasztikus házasságokat is kötött a már maga Mao Tum Sanyű, az első nagy birodalom alkotó Hun király is kínai feleséget kapott a császártól. Tehát az is igaz, hogy a kínaiak, a délebbre lévő kínaiak is nagy négyzetes sírokat temetkeztek. Tehát, hogy ez a négyzetes sír, ez lehet, hogy kínai hatást is hordoz magán, viszont a kerek sírok, azok én úgy gondolom, hogy az ősibb helyi alaplakosságnak, tehát a hunok elődeinek a sírformája.
Egyébként mit tudunk az ázsiai hunokról jelenleg? Mekkora volt az ázsiai hun birodalom, mikor volt a fénykora? És hogyan kapcsolódik mondjuk ehhez Belk és Argunt?
Így van, tehát azt tudjuk, hogy ez fontos megjegyezni, hogy az ázsiai hunokról igazából Európában a 20. század közepéig szinte senki nem hallott. Tehát 1920-ban kezdte Pyotr Kozlov, aki egy orosz aranybányász volt, de régészeti végzettséggel is rendelkezett, és aranybányák feltárása, vagy hát bontása közben találták Noyon Ulban, híres régészeti lelőhely, az egyik leghíresebb ázsiai hun temető, az első hun sírokat. Tehát igazából 1920-ig nem volt feltárt hun sír. Azóta már kiderült, hogy Mongóliában körülbelül 14 ezer hun sírt ismerünk, amelyeknek csak ezreléke van feltárva, tehát összesen pár száz feltárt hun sírról tudunk eddig. Mindenesetre a 14 ezer az hatalmas szám. És eddig az ázsiai hun birodalom, amit csak a kínai forrásokból ismertünk, és azt Európában az sem nagyon, Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy azt inkább a kínaiak tudták, hogy mi van leírva a saját őseik által megírt krónikáikban, és Európában és Amerikában is lassan szivárgott ki ez a tudás, de az ázsiai hun kultúra, amiről a kínai források szólnak, az ma már kézzelfogható régészetileg is. Na most, amit a kínai források írnak, az az, hogy először az ázsiai hunokat 318-ban említik Krisztus előtt. Viszont leírják, hogy elődeik több száz vagy akár ezer évig is ott éltek Kínától északra. De Xiongnuként említik őket, de egyébként hát ez Magyarországon az elterjedt kifejezés rájuk, de most a kínai nyelvészek is visszafejtették, hogy ez a Xiongnu az arhaikus kínaiban, ez valójában Hyun volt. Tehát most Xiongnunak hívjuk őket, de valójában a kínaiak is Hunnak hívták akkor is, a hunok korában is őket, és most is helyesen hívjuk őket Hunnak. És tehát 318-ban tűnnek fel először a Hun név alatt, vagy Xiongnu név alatt, és az első nagy birodalom alkotójuk az Mao Tun Sanyu, akinek az apját ismerjük még Tuman Sanyut név szerint. A Tuman Sanyu egyébként a magyar és a mongol tümen vagy tömény szóból is eredhet, tehát ez nem biztos, hogy név, hanem lehet, hogy inkább egy a tízezres katonai egységet jelölte, ugye a mongol Genghis Khan korában is a tümen. Ennek egészen bizonyosan visszamegy az előzménye az ázsiai hunok koráig, tehát lehet, hogy Mao Tun Sanyu apja egy tümen vezetője volt, ezért hívják Tuman Sanyunek. De Mao Tunnak van egy beceneve is, ami ráragadta kínai forrásokból feljegyezték, ez meg Batúr volt. Na most a Batúr az a magyar bátorral nagyon összehangzik, de mongolul is bátrat vagy hőst jelent. Ugye Ulán Bátor az egy szovjet alapítású város, az azt jelenti, hogy vörös hős. Tehát a Mao Tun is Batúr volt. És ez a bátorságát vagy hősiességét mutatja, hogy ő a kínai császár, a dinasztia alapító Qingxi Huangti halála után kerül trónra, és ugyanúgy, ahogy a kínai császár egyesíti Kínát, Mao Tun egyesíti az így feszítő népeket a sztyeppén, és így jön létre az ázsiai hun birodalom, ami egészen a mai Kazaksztántól, a Balhastótól tart Kóreáig. Tehát egy hatalmas terület, belefoglalja magterülete a mai Mongólia, de egészen a kínai belső mongol területeket is magába foglalja, ellenük építik Qingxi Huangtiék a kezdetével a nagyfalat is, tehát a kínai nagyfalat, északra pedig kicsit megfoghatatlanok a hunoknak a határai, de az erdősztyeppe határával esik nagyjából egybe, tehát a Bajkál-tó körüli terület, mert utána már a tajga kezdődik, ami lóval nem annyira bejárható terület. Tehát annak égővi akadálya van az északi terjeszkedésüknek. De nyilván ők is a kelet-nyugati irányt szerették, és Kóreától Közép-Ázsiáig uralták Krisztus előtt első, második században a területet, és utána kezdődtek a viszályok, a Krisztus előtt 51-ben már a két Sanyu és testvére összevesztek, és háborúba is kerültek egymással, ahol Csicsi, a Sanyunek az öccse, akit így név szerint ismerünk, Huhanyia Sanyu öccse Csicsi, vereséget szenved, és ő az első ismert nyugatra vándorló ázsiai hun elem, akiről a kínaiak leírják, hogy elhagyja az ázsiai hun birodalom területét, és attól nyugatra vándorol, és ott megalapítja a nyugati hun birodalmat. Na most már később erre vissza fogunk térni, hogy kik lehettek ezek a nyugatra vándorolt hunok, de tény az, hogy ott marad a Huhanyia Sanyu vezetése alatt a többi ázsiai hun, akik egyre jobban, egyrészt a dinasztikus kapcsolatok, házassági kapcsolatok, másrészt kereskedelmi kapcsolatok alatt egyre jobban összevegyülnek és összeolvadnak a kínaiakkal, és végül az ázsiai honbirodalom bukását is ez okozza, hogy Krisztus után második-harmadik században a kínai befolyás és a kínaiak által szövetségbe fogadott más északi népek összefogott támadásával tudják megroppantani az ázsiai hun birodalmat, de szorványosan városállamok vagy egyes népszövetségek vagy szövetségek szintjén egészen a Krisztus után 5. századig létezett az ázsiai hun birodalom. Erre ennek egyik ékes bizonyítéka Tongvancseng városa, ami Krisztus után 5. századi hun városállam, fehér, hun fehérvár, ez a fordítása Tongvancsengnek. És ezt a fehér agyagból épített várost kínai források szerint 100 000 ember építette. Tehát az 5. században sem lehetett akármi még ez a hun városállam, hogy oda tudtak rántani 100 000 embert, és a ma is 50-70 méter magasan álló falai vannak, és magát az agyagot, amiből ezt a vályogtéglákból álló hatalmas, több négyzetkilométer területű erődöt építették, azt pedig több mint 100 kilométerről hordták oda, hogy fehér legyen a színe.
A nyugatra vándorolt hunok szerepe egyébként akkor mi a magyar etnogenezisben? Hogyan lehetne összefoglalni?
Az a régészeti leletanyagban is látszik, hogy a magyar őshaza, amit egyre jobban tudunk körvonalazni, ez a Dél-Urál, illetve mondanám azt, hogy a Kaszpi-tenger és az Urál vonalától keletre eső területen található, mai Kazaksztán és Oroszország Dél-Nyugat-Szibéria határán. Ott egy elég tág területen, de gyakorlatilag a sztyeppének annak abban a mindig is lovas nomád kézben lévő átjárójában, ami az Urál-hegység és a Kaszpi-tenger közti átjárót felügyelte. Na most itt valószínűleg itt alakult ki a magyar mint nép, egészen a bronzkortól itt formálódott néppé. Viszont, ahogy ezt már említettem, Csicsisanyű Krisztus előtt első században, vagy mondjuk úgy, hogy Krisztus születése körül nyugatra vándorol, és eltűnik a kínai források látóköréből, viszont megjelenik a Szogd forrásokban, ez alapján is egyértelmű, még az írott forrásokban is, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok, pont a Szogd források bizonyíték rá, hogy ugyanazok a hunok. Ezt azóta már az archeogenetikai bizonyítékok is alátámasztják. Szóval ez a Csicsisanyű keletről nyugat felé jön, és Európában viszont nem érkezik meg. Úgyhogy kizárásos alapon is valahol az Urál, már addig láttak el a római források, és valahol a Balhas tó közötti területen, tehát Kelet-Kazasztán és Nyugat-Szibéria határán kellett legyen egészen addig, amíg fel nem tűnnek az európai forrásokban a európai hunok 370 körül. Tehát ez a 3-400 év az, amikor most már régészetileg is, és genetikai vizsgálatokkal is igazolni tudjuk, hogy bizony azok az ázsiai hunok, akik nem akarták elfogadni a kínaiakkal kötött szövetséget, és ezért vesztek össze a Mongóliában maradt kínai barát, vagy Kína barát ázsiai hunokkal, és ezért vonultak nyugatra, mert ők a hun eredeti hun hagyományokat és hun vért nem akarták feladni, és inkább új hazát kerestek, ezért ők nyugatra vonulnak, és teljesen bizonyos, hogy ott telepszenek le, több száz évig ott állomásoznak, ahol a magyar etnogenezis is volt. És innentől kicsit nehéz a kérdés, hogy vajon mi magyarok minek tartsuk magunkat a bronzkori dél-kelet-uráli bronzkori lakosságot erősítsük magunkban identitásként, Vagy ez erre több száz évig, és egyébként több hullámban rátelepedő ázsiai hun vonalat erősítsük magunkba. Egyébként közben még van egy harmadik összetevője is a magyarságnak, ez pedig a időközben a bronzkor és az ázsiai hunok közt szintén ott jelenlévő szkíta és szaka kultúra. De én azt mondom, hogy ez nem ellentmondás egyik sem, tehát természetes, hogy egy helyi alaplakosságra mindig a népvándorlás legforgalmasabb útvonalán a kelet-nyugati irányú sztyeppe közepén a Urál és a Kaszpi-tenger közt élő népre természetes, hogy mindig keveredik rá új nép. Viszont arra, hogy mi minek tartsuk magunkat, arra választ adhatnak a magyar krónikáink, akár vagy a újabb genetikai vizsgálatok, amelyek mindegyike a hun irányba mutat. Tehát, hogy a magyar honfoglalás korban és a magyar Árpádházi királyaink korában is úgy tűnik, és a genetika is ezt támasztja alá, illetve a régészeti leletek is, hogy sokkal fontosabbnak tartottuk a hun elemet ebből a összetevőkből, mint mondjuk a helyi bronzkori kelet-nyugat-szibériai elemet.
Milyen közös használati tárgyakat találtak, milyen közös szálak vannak a temetkezési szokásokban az ázsiai és az európai hunoknál, illetve a magyar honfoglalóknál, ha lehet ilyeneket fellelni?
Így van, tehát tényleg nagyon fontos azt tudni, hogy a 20. századig nem ismertük, a 20. század második feléig egyáltalán nem ismertünk keleti régészeti leletanyagot, tehát a régészeti kutatások fejlődése az úgy zajlott le a 20. század közepéig, hogy mindent körülbelül a görög-római kultúrkörből eredeztettünk, és azt így a görög-római kultúrkörben bevált barbár jelzővel, tehát a görög-római birodalom körül lakó barbár népek átvételeként értelmeztük, akik a úgynevezett magas kultúrától átvették a barbár perifériális vidékeken, úgy, ahogy a saját ízlésük megkívánta az adott mondjuk temetkezési szokásoktól elkezdve, de főleg itt a viseleti tárgyak vagy használati tárgyak körében szinte bármit. Na most ez teljesen megváltozott azzal, hogy az elmúlt 50-70 évben megismertük a keleti régészeti leletanyagot, és láttuk azt, hogy a keleti szkíta, vagy a keleti hun, amit itt eurázsiai, tehát úgy mondom, hogy keleti, hogy a Kárpát-medencétől Koreáig terjedő területen lévő sztyeppei övezetben olyan kultúrákat alakítottak ki, amik teljesen egyenrangúak régészetileg is, és történeti súlyukat tekintve is a görög-római kultúrkörrel, vagy akár Kínával, vagy akár Indiával. Pont ez az ázsiai hunüst, amit 2022-ben találtuk, mutatta meg, hogy lehet, hogy a vasöntés nem is a kínaiaktól származik a Krisztus előtt 3. századba. Felmerült most komolyan, hogy ez akár ázsiai hun innováció is lehet, és ehhez azt is tudni kell, hogy Kínába a bronzöntést, azt a lovasnomádok, az európai lovasnomádok, európai eredetű lovasnomádok mutatták meg a kínaiaknak. Kínában nincs részkor, a neolitikumot egyből a bronzkor követi, mert ők nem ismerték a fémet. Ez olyan, mint az indiánok sem ismerték a vasat egészen a spanyolok megjelenéséig. Na hát itt ez korábban ment végre, de a kínaiak sem ismerték a fémet az első lovas ijászok megjelenéséig, és így lett egyből bronzkor Kínában. Így felmerül az is, hogy a vas... Öntött vas használat sem biztos, hogy kínai innováció, hiszen ez az üst, ez akkora technikai tudást mutat, ami feltételezi, hogy bizony lehet, hogy ez egy ázsiai hun innováció. Na mindegy, ennek utána kell járni, de az a lényeg, azt akarom hangsúlyozni, hogy a szkíta és a hun kultúrkör is iskolákban teljesen egyenrangúan tanítható lenne a görög-római, vagy akár a termékeny félhold, vagy India, vagy Kína kultúráival. És a magyarok valahol ebben a zónában lettek néppé, és a magyar krónikáink, és a magyar néphagyomány a népmeséktől kezdve mind a hunokig nyúlnak vissza. És még azok a régészeti leletek, ez volt a kérdés, amely ezeket alátámasztja, ezeket a meglátásokat. Hát például az, hogy a keleti és a nyugati hunok azonosak, ezt sem fogadta el a tudományos élet, amíg a genetikai egyértelmű bizonyítékot nem adott erre. Pedig a régészetben látható volt, hogy a keleti ázsiai hun üstök, azoknak egy egyenesági folyamata és leszármazottja a sztyeppe mentén, Kelet-Európán és az Aldunán, akár Alduna vonala mentén, Fekete-tengertől a Kárpát-medencébe bejövő európai hun üstök. Ugyanígy a fejdíszék a Kárpát-medencében diadémának nevezett fejdíszek, amik egy pántra égkövekkel berakott, általában arany női koronák tulajdonképpen. Azok megtalálhatóak ugyanúgy az ázsiai hunoknál, de később egyébként csak textilből, és a textil pártáról lelógó, szintén textil vagy bőr sallangokon lógó mellkeresztek, amiket hajfonatkorongoknak, nem mellkeresztek, hanem melldíszek, amelyeket hajfonatkorongoknak hívunk a magyar honfoglalóknál, ez is ugyanennek a fejdísznek egy későbbi továbbélése. De az igazán egyértelmű, ami régészetileg összekapcsolja az ázsiai hunokat, az európai hunokat és a magyarokat, az a temetkezési szokásokban keresendő. Mert ez a három nép az egyetlen, aki kivétel nélkül mindig úgy temeti a lovat a sírba. Itt is meg kell különböztetni egyébként, hogy a lovas népek mindig szeretnek lovat temetni a sírba, eltérve a görög, a római, az indiai, kínai kultúrától, ahol kocsit temetnek lóval a sírba, de ott a kocsinak a része a ló. Mi meg nem temetjük minden esetben, az ázsiaiak temetnek kocsit a sírba, de általában előszeretetten inkább a hátas lovat temetik, és akár a kedvenc hátas ló bekerül az egy magányos sírjába is a harcosnak, mind az ázsiai hunnál, mind a európainál, mind a magyaroknál, és hát ez a temetkezési forma, ami elkülöníti a lovas népeket a többi kultúrától, de ami csak a magyarokra, a hunokra és az európai hunokra jellemző, az az, hogy ők csak részleges lovas temetkezést használnak, tehát csak a ló koponyáját, lábvégeit helyezik a sírba, és megdöbbentő, de ez Mongóliában még máig élő szokás, csak most már nem a sírban temetik el, hanem a sírra teszik rá a áldozati állat, a kedvenc hátas lábvégeit, koponyáját, és még később a szem gödrébe egy fehér keszkendőt is kötnek a lónak, és az a lelki háttere ennek, vagy a hitvilágbeli háttere, hogy a ló eszét jelképezi a koponya, a gyorsaságát a lábvégek, és a fehér keszkendő, ami nyilván régészeti leletekben nem marad meg, az pedig a tisztaságát, a legnemesebb állat volt. És ez a részleges ló sírba helyezése, ez ugyanúgy megvan a Krisztus előtt 3. században az ázsiai hunoknál, mint a Krisztus után 5. században Attila hunjainál, vagy a Krisztus után 9.-10. században a magyar honfoglalóknál, és néhány tártípus a módosulásokkal is, de ezt a temetkezési szokást végig követi egészen Ázsiától a magyarokig tulajdonképpen.
Mindezen régészeti és történeti tudásanyag hogyan hozható összefüggésbe a magyar királyok számára íródott krónikákkal?
A krónikáinkat a 20. század második felében szintén valahogy sútba dobta a kutatás. Tehát hiteltelennek tartották őket, Anonymusról is azt írták például, hogy a 13. században megírni a magyar honfoglalást, ami 300 évvel korábban volt, az anakronisztikus, és biztos nem is tölt semmit, hiszen nem is voltak írott forrásai, amiket felhasználhasson. és hát a 13. század elejé állam képet vetítette vissza, és egy népmesei módon megírt történetet gyártott. Na most ezt tudni kell, hogy azért szerintem, hogyha Anonymous így népmesei elemekből szőtt történetet gyártott volna az aktuális királyoknak, akkor ott fejezték volna le az árpádházi királyaink. Tehát az árpádházi királyaink Európa meghatározó szereplői voltak. Nem hiszem, hogy úgymond kamu krónikákat írtak a történetíróik. Tehát biztos vagyok benne, hogy minden tudásukat összeszedve írták meg ezeket a krónikákat. És minden fennmaradt krónikánk Anonymous gesztája, a képes krónika, mind azt írják, hogy a magyarok a szkíták földjéről jönnek, ami az összes ismert korai leírás szerint az Urálon túli területeket, tehát a görög krónikák szerint is nagy valószínűséggel az Urál és a Kaszpi-tengertől keletre eső területeket jelöli, tehát a szkíták földjéről jönnek, és a hunok leszármazottai. Minden krónikánk szerint. És mit mond az archeogenetika, és mit mond a régészet, hogy az Urálon kellett, az Urál és a Kaszpi-tenger vonalától keletről indult a magyar honfoglalás, úgyhogy a helyi alaplakosság és az ázsiai hun népesség összeolvadt, egy nemzetet képzett, és ez több hullámban érkezett a Kárpát-medencébe, először Attila hunjaiként, majd az avarokkal még egy csapat, és végül a magyar honfoglalók, és az is, hogy a hunok utódainak tartják ugye a magyarokat, a krónikáink, az is mind genetikailag, mind régészetileg igazolódni látszik, úgyhogy véleményem szerint a krónikáinkat elsődleges történeti forrásnak kellene tekintenünk, rehabilitálnunk kellene őket, és egészen odáig elmegyek, hogy az apró részleteiket is figyelembe kell venni, mert például ami egyik kedvenc ásatásom az abasári, ahol az Aba nemzetség nyomát próbáltuk megkutatni, és hamarosan megjelenő publikációnkban sikerül majd a Aba nemzetség genetikai nyomát is reményeink szerint meghatározni, és ez is valamiért pontosan a mai Mongólia területére vetíti elő az abák őseit. Ugyanúgy, ahogy a Turul dinasztia, az Árpád-ház ősei is ázsiai hunok területéről származhatatóak pont az ázsiai hunok korából. Tehát nem csak a régészeti, nem csak a genetikai, hanem a krónikákban leírt történeti adatok is hitelesnek tekinthetőek.
Makoldi Miklós, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
És a hallgatóktól is elköszönök. Köszönöm a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is.